Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 19. fejezetből két verset, a 28-at és a 29-et Jézus haláláról szólnak. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Ma Jézus kereszten szenvedése közben kimondott egy szavára fogunk koncentrálni. Egyéb iránt el szeretném mondani, hogy Jézus 7 szót szólt a kereszten agóniája során, és hát mindegyik hatalmas jelentőségű. Egyrészt azért, mert Isten fia mondja ki e szavakat, másrészt pedig azért, mert azokban a pillanatokban mondja, amikor a világ megváltását éppen véghez viszi. Ez az emberi történelem legmeghatározóbb pontja, és legmeghatározóbb ideje. Amikor azt mondja, hogy szomjazom, ez az 5. szó, amely a kereszten elhangzik a szájából. Ez egy rövid és egyszerű kijelentés. Vajon egy ember életében hányszor hagyja el ez a szó a száját, hogy szomjas vagyok? Nem akarok külön fejtegetésbe belemenni, mindannyian tudjuk, hogy az emberi test létezésének alapfeltétele a folyadék. Az emberi élet, de talán az egész földi élet számára az oxigén után a víz a legnélkülözhetetlenebb elem. Ez egy közhely. És mivel rendkívül fontos fizikai értelemben a víz, ezért nem meglepő, hogy a spirituális valóság kifejezésére is alkalmas. Ezért aztán a Szentírás nagyon sokszor használja a víz szimbólumát. Visszatérve a vízre, mint anyagra, nagyon sok folyadékra van szükségünk, hogy testünk megfelelően működjön. Az emberi test nagyon hamar képes kiszáradni. Az ember 4-6 hetet bír ki élelmiszer nélkül, víz nélkül azonban csak pár napot. Jézus teste a kereszten dehidratálódott, kiszáradt. Ne felejtsük el, hogy Jézus egészen estétől másnap reggelig milyen tortúrákon megy keresztül, milyen szenvedéseken. A történet a Gecsemáné kerti szenvedéssel kezdődik, a lelki tusáival, amikor arról olvasunk, hogy vért könnyezett. Aztán elfogják, elviszik Annáshoz, majd onnan tovább viszik Kajafáshoz, az akkori zsidó főpapokról beszélünk, mindeközben már fizikai atrocitásokat él át. Onnan tovább hurcolják Pilátushoz, a római helytartóhoz, majd Pilátustól Heródeshez, az akkori zsidó negyedes fejedelemhez, majd Heródestől megint visszaviszik Pilátushoz. Töviskoszorút nyomnak a fejére, megkorbácsolják római módra, ami egy nagyon erős korbácsolás volt, több helyen fölszakadta a bőr, mindeközben egyfolytában gúnyolják. A vérveszteség, az ideges feszültség, az alvás hiány és a totális kimerültség szomjúságot, égető szomjúságot okoz. És nem beszélve a konkrét kínról, a keresztre feszítés fájdalmairól. Mindezek közvetlen előzményei lehettek annak, hogy Jézus teste kiszáradt. Érdekes momentum, és ezt mindenképp szeretném megemlíteni, mert ez a felolvasott igeszakaszban benne volt, hogy az ott lévő katonák közül az egyik megtöltött egy szivacsot ecettel, és ezt izsópra tűzve oda nyújtotta Krisztus szájához. Itt sokan azt hiszik, hogy félrefordították a szöveget, mert hogy az izsóp az egy nátszálszerű növény, maximum 2 láb hosszú. De nagyon fontos, hogy itt megemlíti a Szentírás az izsópot. Ugyanis Mózes 2. könyvében, a kivonulás könyvében, amikor a zsidó népet Isten kihozza Egyiptomból, és az utolsó csapást méri az egyiptomiakra, az elsőszülöttekre, biztosan jól ismerjük a történetet, akkor azt mondja a zsidóknak Isten Mózesen keresztül, hogy vegyenek egy köteg izsópot, mártsák bele a bárány vérébe, amit le kellett vágniuk, és ezzel ezt a vért kenjék föl az ajtajuk oldalfáira, szemöldökfáira, félfáira. És a halál angyala így kerüli el a zsidó otthonokat. Itt pedig azt olvassuk, hogy Krisztus szájához teszik oda az izsópot. Korábban a kivonulásnál a páska bárány vére mentette meg a zsidókat, és itt azt látjuk, hogy Jézus az igazi páska bárány vére fogja megváltani, megszabadítani, megmenteni az egész világot. Érdekes, hogy a többi evangélium erről nem tesz említést. Az is érdekes, hogy János tesz róla csak említést, aki utoljára írta meg az evangéliumát, és olyan dolgokat közölt, amelyek valószínűleg még nem voltak ismertek a kortársak előtt, még a keresztények előtt sem. Ha megnézzük Jézus kijelentését itt, én hiszem, hogy Isten a Szentlélek által nem véletlenül sugallta Jánosnak azt, hogy leírja ezt a valós eseményt. Három okot lehet megnevezni, és ezt a három lehetséges okot szeretném bemutatni. Azt hiszem, az első ok, amiért leírta János Jézusnak a kijelentését, az volt, hogy megmutassa, Jézus valóban megtapasztalta a valóságos és fizikai emberi szenvedést. Megtapasztalta valóságos emberi létünk mikéntjét, természetét. Amikor János az evangéliumát írta, körülbelül Krisztus után 100 körül, a vallásos és filozófiai gondolkodásban felütette a fejét egy irányzat, amelyet úgy hívtak, hogy gnoszticizmus. Ennek az irányzatnak az egyik központi tantétele az volt, hogy a lélek, a szellem mindenestű jó, miközben az anyag, a test úgy, ahogy van, rossz, gonosz. Ebből az elgondolásból aztán mást is levezettek. Levezették azt, hogy Isten, aki tisztán lélek, soha nem venne magára testet, hiszen a test az anyag már pedig rossz. Tovább következtettek, és arra jutottak, hogy Jézusnak soha nem is volt valódi fizikai teste. Azt gondolták, hogy ő nem volt más, mint egy fantom. Példának okáért azt állították, és ez egy konkrét elképzelés, hogy amikor Jézus sétált, akkor nem hagyott nyomot a homokban, nem voltak lábnyomai. Odáig mentek a következtetéseikben, hogy mivel Isten nem tud szenvedni, ezért Jézus nem is szenvedett valójában soha. Az egész tortúrát, a passiót, a kereszten való eseményeket valódi szenvedés nélkül élte át. Az egészben az a legszebb, hogy azt hitték, hogy ezzel az elgondolással adják meg az igazi tiszteletet az Istennek. Csak hogy ezzel Jézusnak egész küldetését kérdőjelezték meg. Ugyanis ha Jézus valaha megváltotta az emberiséget, akkor neki igaz emberré, igazi emberré kellett válnia. Azzá kellett válnia magyarul, ami mi vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez volt az egyik oka annak, amiért Jánosnak le kellett írnia ezeket a szavakat Isten sugallatára. Jézus embersége és szenvedése valós volt. Jézus szomjúsága valódi volt. Emlékezzünk arra, amikor Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, kísértések törtek rá. Akkor valóban meg kellett küzdeni ezekkel a kísértésekkel. Az éhség, amit ez alatt az idő alatt érzett, valóságos volt. Ezért próbálta meg a sátán Jézust rávenni arra még földi szolgálata kezdetén, hogy isteni hatalmát használva változtassa a köveket kenyérré. A sátán tisztában volt vele, hogy Jézus valóságos ember, és mint ilyen valóságosan megtapasztalja azokat a kínzó érzéseket, kísértéseket, amelyeket mi is megtapasztalunk. Továbbá azért állította a sátán Jézust a templom párkányára, azért azaz a templom tetejére, és próbálta rávenni, hogy vesse le magát onnan, így tesztelve Istent, az atyát, aki majd úgyis megmenti. Mit számítanának ezek a kísértések? Miért lennének egyáltalán kísértések, ha Jézus nem érezne éhséget? Ha Jézus nem érezne szomjúságot? Ha a teste egy ilyen ugrástól sértetlen maradna? Ha képtelen lenne megütni magát? ha nem szenvedne el zúzódásokat vagy töréseket? Miért imádkozott volna, ha nem tudott volna szenvedni Jézus az agóniája közepett a Getsemáné kertben, úgyhogy elkezdett vért izzadni, amikor ugye szembenézett azzal, ami elkövetkezendő volt? Ha nem érezne valódi félelmet, ha nem érezne valódi fájdalmat, ha nem lenne ugyanolyan emberi mi voltában, mint te vagy én. És lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy Krisztus emberségének a kérdése, vagy emberségének és istenségének a kérdése egy régi történet, jóval több már, mint 1000 éves, hogy ezen ne lovagoljunk már. Megtették ezt az egyházatják zsinatokon. Én úgy érzem, hogy a probléma mégis aktuális. Nem tudom, hogy ki milyen könyveket szokott fogyasztani, de ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor ugyanúgy majd számos gnosztikus szellemiségű könyvre akadhatunk. És a szemreklámból mondom most. Például Júdás evangéliuma, vagy Júdás és Jézus aktája. Az elveszett evangéliumról szóló könyv, amely ugyancsak Júdás alakját állítja a középpontba. A National Geographicnak ez a bestseller sorozata, amit egyébként karácsonykor adtak. Mindegy. Tömegek fallják ezeket az olvasmányokat, hát ha valami többet megtudnak, végre valami mást, mint a jól ismert történet. Júdás evangéliumában Jézus azt mondja Júdásnak, és figyeljünk erre, mert ez nagyon jellemző, te azonban mindegyiküknél nagyobb leszel. Te fogod ugyanis feláldozni az embert, aki magában hord engem. E kijelentés szerint az ember csak egy hordozója Krisztusnak, az Istennek. Az emberi teste egy járulékos dolog, amelytől végre meg kell szabadulni, hogy az Istenség utat találjon föl az éteri fénybe. De vajon miért ilyen erős az emberbe a vágy, hogy mindig újra és újra előkerül ez, hogy elfelejtsük Krisztusban az embert, aki sírt, aki szenvedett, aki fájdalmakat élt át, hogy háttérbe állítsuk, elfelejtsük, hogy letagadjuk. Talán nem azért, mert túl nehéz elfogadni, hogy mi semmit nem tehetünk, hanem helyettünk ő tett meg mindent, ugyanolyan emberként, mint amilyenek mi vagyunk. Inkább az ember próbálkozik, próbál meg saját maga kiutat találni a problémáiból, és egyébként ez az egész életünkre jellemző. Megszervezi, megoldja, elintézi és megharcolja. Ha Krisztus nem szenvedett, csak Isten volt, egy szellem, aki végre levethette magáról az alapjaiban rossz anyagi testet, akkor nem ő szenvedett értünk, hanem nekünk kell valami olyat tenni, hogy elérjük azt, amit ő már elért előttünk. Nekünk kell kiharcolni, hogy felemelkedjünk hozzá, hogy elérjük azt a kiváltságos szintet, amit előttünk elért ő. Miért könnyebb sokaknak ezt elfogadni, mint pusztán beismerni, hogy mi semmit nem tehetünk, és ő emberként vállalva velünk a sorsközösséget, az élet minden területén tett megértünk mindent. Én úgy gondolom azért, mert ez egy nagyon egyszerű dolog kell, mégis nagyon fontos, amiből az embernek általában a legkevesebb van. És ez az alázat. Ha Jézus példáját akarjuk követni, akkor ne úgy kövessük, hogy helyette akarjuk megtenni azt, amit ő tett meg értünk, hanem legyen példa az alázat. Mert Jézus megteheti, hogy mennyei dicsőségét otthagyva, végtelen alázatból belép a világunkba, és így részesedik az emberi mi voltunkból, így részesedik a mi szomjúságunkból is, de mi nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, amit a gnosztikusok mondtak, hogy kilépünk innen, és magunk megszerezzük Krisztus teljes megelégedését. Mert ezt egyedül tőle kaphatjuk meg. Ez pusztán és tisztán ajándék. Azonban úgy gondolom, hogy Isten nem csak ilyen gondolatok ellen sugallta Jánosnak, hogy leírja Jézus szenvedésének-e pillanatát. Krisztus követőinek ugyanúgy üzene kijelentés. Számunkra ugyanúgy fontos mindez. Az a fizikai kín és szenvedés, amin Jézus keresztül ment, az miattunk történt. Amikor Jézus megsiratja Jeruzsálemet, amiért elutasították őt, ahogyan egyébként Istennek minden prófétáját elutasították, akkor a könnyei a valódi kín és fájdalom könnyei voltak. És most még ha Jézus nem is olyan testben van már, mint akkor, hiszen ő feltámadt első zsengeként, mégis talán még mindig könnyeket hullat azokért, akik továbbra is egy nemet mondanak rá. Újra hangsúlyoznunk kell tehát az emberi test szenvedése, gyötrelme és megrendítő szomorúsága, amit Jézusnál látunk. De Jézus a kereszten nem csak testi kínokat élt át, hanem lelkieket is. Hiszen ne felejtsük el, hogy miközben az egész emberiség bűnét elhordozta, átélte, hogy az atyával való kapcsolata megszakadt. Az a kapcsolat szakadt meg, amely a legszorosabb a világon. Érdekes, hogy ennek fizikai vetülete az volt, hogy teljes sötétség lett 3 órára a földön. Átélte Jézus a teljes elhagyatottságot. Jézus a Máté evangéliuma szerint ekkor kiállt úgy föl. Éli, Éli, láma sabachthani. Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a totális magára hagyottság érzése. És amikor Jézus azt mondja, hogy szomjazik, továbbra is a saját atyától való teljes elhagyatottságot tapasztalja. Hiszem, hogy nem csak fizikai értelemben érez szomjúságot, hanem szellemi, lelki értelemben is. Hiszem, hogy mindezzel János kifejezi azt a szomjúságot, amit akkor érzünk, ha a mennyei atyával nincs kapcsolatunk. Isten az emberi testet úgy alkotta meg, hogy a helyes működéséhez szüksége van folyadékra, vízre. És lelkünket is hasonlóképpen alkotta meg. Szükségünk van az Istennel való kapcsolatra. Ha Istennel nincs kapcsolatunk, akkor lelkünk szomjazik. Ha úgy tetszik, nem más, mint egy üres, száraz hely, amelyet egyedül csak Isten lelke tölthet be. Nem tudjuk mi magunk megszüntetni ezt az ürességet. Hallgassuk meg a 42. Zsoltárt, hogy írt Dávid király. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem is hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Milyen érzékletesen fejezi ki Dávid az Isten utáni éhséget, az Istenre vágyó, mély, szellemi szomjúságot. És ez az a szomjúság, amelyet csak az Istenével való közösség enyhíthet. Ézsaiás az 55. fejezetben, Ézsaiás könyvének 55. fejezetében meghívást intéz minden emberhez. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért. Amikor Jézus szomjazik, nem csak fizikai szomjúságot érez, hanem lelkit is egyszer s mind. És Jézus nem először beszélt fizikai és lelki szomjúságról. Emlékezzünk, nemrég volt ez az ige szakasz a samáriai asszonnyal való beszélgetésre, a kútnál. Jézus inni kért tőle. Ez furcsa volt, mert a zsidók legszívesebben elkerülték Samáriát, amely Izrael területének közepére ékelődött be. Betelepített népek éltek ott, és a zsidók nem szívesen keveredtek össze velük. Ezért mondjuk, ha egy zsidó délről, az ország déli részéről északra ment, akkor nagy ívben kikerült a Samáriát, hogy oda ne menjen. Ennek ellenére Jézus oda megy, leül egy kúthoz, megjelenik egy asszony, és zsidó férfi létére megszólítja ezt az asszonyt. Jézus elkezd beszélni arról az élő vízről, amelyet csak ő képes adni. Az asszony azt gondolja, hogy fizikai értelemben beszél a vízről. Csodálkozott hát, hogy milyen élő vízről beszél ez a férfi a kútnál, hiszen nincsen nála semmiféle eszköz, amivel vizet tudna meríteni. De Jézus azt mondja neki, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz örök életre buzgó forrásá lesz benne. És az asszony ezek után még mindig azt hitte, hogy fizikai értelemben beszél a vízről. Azt mondja az asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Eleve furcsa volt, furcsa időpontban jött ki az asszony, és nem délben szoktak az emberek kimenni a kúthoz. Valószínűleg azért, mert nem akar találkozni emberekkel, akik egyébként is mindenfélét suttogtak róla. Ez az asszony ugyanis már 5 alkalommal volt házas, és éppen akkor egy olyan férfivel élt együtt, aki nem volt a férje. Jézus rákérdez a férjére, az asszony válaszol, hogy Jézus mindent elmond róla. Jézus tudta, hogy ennek az asszonynak szembe kell nézni a tetteivel, meg kell bánni bűneit, hogy biztosítani tudja számára az életvizét, hogy enyhítse lelki, szellemi szomjúságát. Némelyeknek olyan lelki szomjúsága van, amelyet csak Isten tud megelégíteni. Sokan hajszolják a megelégedést, de valahogy mindig elillan. Minden formáját végigpróbálják. Gondolom ezek közül ti is ráismertek egy-kettőre. Fizikai, esztétikai vagy intellektuális területen, a zenében, a drámában, a filozófiában, utazásban, vagy esetleg az érzéki kielégülésben. És minél többet kutatnak, annál frusztráltabbak és üresebbek lettek. Amíg nem ismeri az ember Istent, ilyen verem van a lelkében. Számos dologgal próbálja betömni ezt a lyukat, de semmi sem használ. Krisztus élő vizet tud nekünk adni, és el tudja venni a szomjúságunkat. Lehet, hogy a bűnök akadályoznak meg abban, hogy képesek legyünk magunkhoz venni ezt az élő vizet. Isten azonban azt akarja, hogy közösségben, kapcsolatban legyünk vele, és betöltse az óhajainkat. Azoknak pedig, akik még nem fordultak oda Istenhez, azoknak egyszerűen fel kell ismerniük, hogy amit éreznek az életükben, az az egyedüllét, az a kilátástalanság, az a céltalanság, az a sivárság, éppen az a szomjúság, amiről Ézsaiás próféta beszél. Akik pedig már Istennel járnak, ők is megtapasztalják, hogy szomorúak néha. Ők is megtapasztalják, mint a elhagyatottnak éreznék magukat. Lélekben és testben is szenvedéseket élhetnek át. Ennek ellenére ezekből az igékből, ezekből az ígéretekből folyamatosan erőt meríthetnek. Olvassák és látják, hogy Krisztus értük szomjazott. Milyen lelki és milyen testi kínokat élt át értük. Azért, hogy soha többé ne tapasztalják meg az Istentől való teljes eltaszítottságot. Egy biztos. Ha megtaláltuk a választ a keresésben, akkor azt mondjuk, amit Dávid király mondott 3000 évvel ezelőtt. Mikor mehetek és találkozhatok az Istennel? És elérkeztünk a harmadik pontig, amiért Jánosnak valójában ezt sugalta a Szentlélek, hogy megörökítse Jézusnak ezt a szavát, ezt, hogy szomjazom. Ez talán a legvilágosabb, hogy megmutassa az írás beteljesedésével, hogy Jézus a Messiás. Egyébként Jézus agóniája alkalmával végig az eseményeknél visszatérő motívum, hogy beteljesedett az írás, hogy beteljesedett az írás, hogy beteljesedett az írás. A 28. versben azt olvastuk. Jézus ezek után tudva, hogy minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Azt látjuk, hogy a 22. Zsoltár megjósolja, előrevetíti Krisztus szomjúságát. A 22. Zsoltár egy dávidi zsoltár. Milyen érdekes, Dávid Jézus között csak nem 1000 esztendő. És ez az ígéret, ez a profécia, ez, ami elhangzik Jézustól. 1000 esztendőt ível át. Azt olvassuk. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt. A 69. Zsoltárban pedig ezt olvassuk. Ételemben mérgettettek, szomjúságomban ecettel itattak. Mindkét említett Zsoltár, ahogy mondtam, Dávid szenvedéseivel kezdődik, de valójában Krisztus szenvedéseit jelenítik meg. Az egyik legnagyobb dolog számomra, hogy még ennél a pontnál is, a legkíméletlenebb szenvedések közepette is Krisztus biztosít minket arról, hogy minden profécia beteljesedett. Max Lucado, az egyik neves evangelikál szerző írja egyik könyvében, feltesz egy kérdést, hogy Jézus miért pont ebben az utolsó pillanatban határozta el, hogy betölti ezt a proféciát, miért így alakult. És ő azt mondja erre, ez egy válasz, hogy ő tudta, hogy esetleg kételkednénk, hogy tisztában van vele, hogy lennének kérdéseink, és mivel nem akarta, hogy kétségek maradjanak bennünk, ezért az utolsó kínálkozó alkalmat használta ki, hogy bebizonyítsa, ő a Messiás. Felmerülhet némelyekben a kérdés, akik még nem jutottak meggyőződésre, Krisztus személyét illetőleg, hogy mi van akkor, ha nem Jézus Isten fia? Mi van, ha csak eszelős volt? Mi van, ha csak beképzelte mindezt magának? De ha az ember utána néz, és tanulmányozza a proféciákat, rájöhet, hogy erről szó sem lehet. Ószövetségi proféciák százai, több mint 330 szám szerint teljesedtek be szó szerint Krisztus életében, amelyek alapján meggyőződhetünk, hogy ő volt a megígért messiás, az Isten fia. Ezeket a proféciákat több száz évvel Krisztus előtt foglalták írásba. Erről nem sejtéseink vannak, hanem ezt tudjuk. A könyvek datálása meglepően pontos. Az Ószövetség proféciája szerint a messiásnak Betlehemben kellett megszületnie szűztől, újjongás és örvendezés közepette kellett Jeruzsálembe vonulnia. Megprofétálták, hogy saját népe fogja elutasítani, hogy az egyik követője fogja elárulni, hogy ki fogják hallgatni, úgy fogják kihallgatni, mint egy bűnözőt, és úgy is fogják elítélni, miközben ő csendben, szótlanul áll a vádlói előtt. Ezek közül, a proféciák közül Krisztus mindet kivétel nélkül beteljesítette, és a listának korán sincs még vége. A proféciák szerint a messiást ellenségei megütik és megköpdösik, kicsúfolják és sértegetik. A messiásnak a kereszten kell fánlógva meghalnia, bűnözők között kell szenvednie. Gondoljunk a jobbján és balján keresztre feszített latrokra. És imádkoznia kell ellenségeiért. Megírták előre, hogy sorsot vetnek majd ruháira, de a csontjait nem lehet megtörni, és lám a csontjait nem törik meg. És így tovább. Krisztus élete és halála során ezek közül minden egyes profécia beteljesedett. A mennyei atyánk meg akarta mutatni, hogy Krisztus valóban a fia volt, és ő valóban a megígért messiás, akit elküldött a világba, hogy megszabadítson bennünket a bűneinktől. Krisztus szomja a kereszten számos kijelentés közül az utolsó, amely arról beszél, hogy valóban ő volt az Isten fia. Mindez, amiről beszéltünk, ez a szomjúság, esetleg a kételkedés igaz lehet rám is, rátok nézve is. Esetleg lehetnek olyanok is, akik mindig hittek Istenben, de soha nem voltak biztosak abban, hogy Krisztus valóban az, aki magának, akinek mondja magát. De ezeket a proféciákat végigolvashatjuk. Ezek evidenciák. Isten megadott egy hatalmas mennyiségű bizonyítékot, pontosan annyit, amennyire szükségünk van. Ahogy láttuk Krisztusnak a kereszten való szomjúságát, és tudjuk, hogy szenvedett, hogy éhezett, és ugyanúgy szomjazott, ahogy te vagy én szoktam szomjazni, és látjuk azt, hogy nem valamiféle szupertestben jött le a mennyből, amely nem volt képes szenvedni és fájdalmat érezni, érezhetjük, láthatjuk, hogy teljes mértékben közösséget vállalt velünk. Megjelent ebben a világban, megszületett ugyanolyan testben, mint az enyém vagy a tiéd, próbákon ment keresztül egész életében, kísértéseket élt át, és megmutatta szeretetének mélységét a kereszten. Ha most a bizalmunkat belé helyezzük, akkor ő képes ugyanúgy, ahogy a samáriai asszonynak élő vizet adni, hogy többé lelki, szellemi értelemben ne érezzünk szomjúságot. Átélte a kereszten a totális eltaszítottságot, a valódi lelki szomjúságot úgy, hogy azt nekünk többé nem kell megtapasztalnunk. Újabb és újabb bizonyítékot adott számunkra, azért, hogy igazolja, hogy ő az, akinek mondja magát. A kérdés csak az, hogy ha valaki nem fogadta még előtt, meddig akar szomjazni. Ha Krisztushoz megyünk, ha bűnbánatot tartunk és hittel felé fordulunk, akkor soha többé nem kell szomjaznunk. Ha pedig már befogadtuk a Krisztust, akkor öröm költözhet a szívünkben, hiszen ő az, akiből újra és újra és újra erőt meríthetünk. Ámen.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki mindent odaadtál, ami megváltásunkra. Magasztalunk azért a hihetetlen nagy ajándékért, amit kifejezett az egy szó, amit halálodban mondtál, hogy szomjazom. Köszönjük neked, hogy amikor elvégezted az egész világ és benne a mi életünk megváltását, azt valóságos, ugyanolyan emberi testben végezted el, mint amilyen a mi testünk. És köszönjük neked, hogy ezzel megszentelted a testet. És hogy az evangélium, az örömhír, hogy te meghaltál értünk, ez megbékéltet bennünket a testtel. Lehet, hogy szép, lehet, hogy egészséges, lehet, hogy fiatal, lehet, hogy idősödő, lehet, hogy beteg, lehet, hogy összetört. De megszentelted ezt a testet. Lehet, hogy úgy tekintünk rá, mint akik büszkék, vagy akik elégedettek. Lehet, hogy szégyeljük, lehet, hogy megvetjük. De te megszentelted, értékesnek mondtad, megváltottad. Lehet, hogy bemocskoltuk, lehet, hogy pusztítottuk. De te, Úr Jézus Krisztus halálod által, véred által megtisztítod, megmosod, megbékélteted. Magasztalunk téged ezért. Magasztalunk azért, Úr Jézus Krisztus, mert amikor meghaltál értünk a kereszten, és kiáltottál, hogy szomjazom, akkor megmutattad, hogy mi a mi igazi lelki szomjúságunk végpontja és végső megelégedése. Te magad, Urunk. És köszönjük, hogy felnyitod a szemünket, és engeded, hogy a hiába való dolgokról te rád irányítsuk a mi igazi szomjunkat, és hogy mindaz, ami kínált megelégedést, de csak frusztrációt és ürességet hagyott, azt magunk mögött hagyjuk. És azt mondjuk, hogy nekünk most már te kell lesz, nem más, hanem te magad. Mert többé nem kell, hogy elválasszon tőled az istentelenségünk, a lázadásunk, az elveszettségünk. Hozzád fordulunk, te hozzád térünk, és te elégítesz meg minket élő vízzel. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy még arra is volt gondod, hogy amikor meghaltál, és azt mondtad, hogy szomjazom, akkor is ott volt benned az, hogy nem akarsz kételyt. Betöltöd az írásokat, betöltöd az Atya akaratát, engedelmességből ő neki, és azért, hogy teljes bizonyosságunk legyen, hogy te vagy az Úr, te vagy a megváltó, te vagy, aki megelégítesz. És te tudod, hogy mennyi minden kétség van sokszor a mi szívünkben. És arra kérünk most, hogy szent lelkeddel világosítsad meg az értelmünket és a szívünket. És győzzél meg, bizonyíts meg. Szívünk mélyén tegyél bizonyságot az igazságról. Hogy a te fiad, Úr Jézus Krisztus, te magad vagy az igazság. Köszönjük neked, Urunk, hogy így ölelsz magadhoz, és így küldesz el bennünket, hogy ezt a nagy titkot, ezt a nagy igazságot, ezt a nagy ajándékot éljük a mi mindennapjainkban. Ahol szomjúhoznak körülöttünk az emberek, és ahol valamilyen módon mi vagyunk azok, akik az élő vízre mutathatunk. Miközben mi is olyan törékenyek, olyan gyengék vagyunk, és mégis így imádkozunk a körülöttünk lévő emberekért, a barátainkért, a szeretteinkért, kollégáinkért, iskolatársainkért, emberekért, akiknek az életén látjuk ezt a hihetetlen szomjúságot, ezt a hihetetlen keresést. Urunk, add, hogy téged találjanak meg. Imádkozunk, Urunk, ezért a városért, és imádkozunk ezért az országért. Imádkozunk azért, hogy valamilyen módon most, ahogy közeledik majd advent, karácsony, valamilyen módon terelődjön minél többeknek a figyelme. Aki eljöttél, aki testben megszülettél, aki itt jártál, aki hordoztál, aki betöltesz, aki megváltasz. És hadd legyünk részesei annak, ahogy te munkálkodsz ebben a világban. Így szeretnénk magunkat odaadni te neked, és így szeretnénk a következő héten veled járni és veled élni meg minden feladatunkat, minden munkát, minden pihenést, minden jót, minden rosszat. Mindazt, amit tudunk és beterveztünk már, és mindazt, amiről nem tudunk és nem terveztük be. Köszönjük, hogy minden pillanatban előtted és veled lehetünk, mert te velünk vagy. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.